Tolpik civilben. Alapítványok, egyesületek és szakosztályok a Halas Rádióban.
Köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Palásti Károly. Mai beszélgető társam Végső István történész, a Pásztortűz Egyesület vezetője. Annak a Pásztortűz Egyesületnek, amelyik pár hét múlva 10 éves lesz. Köszöntelek itt a Halas Rádióban.
Üdvözlök én is mindenkit.
Történelem tanárunk mind a ketten, számtalan rendezvényen találkoztunk már, tegeződni fogunk. A híradásokban sűrűn találkozunk egyesületeddel, de személyeddel is. 38 évesen megkerülhetetlen vagy a halasi helytörténeti kutatásokban. Hadd kérdezzek néhány személyes dolgot, mielőtt a kutatásaidra rátérünk. Melyik településről származol?
Én itt születtem Kiskunhalason 1979. január 22-én, könnyű megjegyezni, ugye ez most a Magyar Kultúra napja, ráadásul úgy, hogy a családom is jó részt itt született. Apai ágról, délvidékről valók vagyunk, ott Bács-Fekete-hegyet alapított a két végső család, 214 másik magyar református családdal egyetemben 1785-ben. Anyai ágról pedig Péter pusztáról vagyunk, Kömpöcről, Kiskunma és a környék, kéről, tipikus alföldi katolikus, illetve református családok sarja vagyok.
Hány éves voltál, amikor megtudtad, hogy milyen felmenőkkel rendelkezel?
Ugye én 10 éves koromban határoztam el, hogy történész szeretnék lenni, vagy legalábbis a történelemmel szeretnék foglalkozni felnőtt koromban, úgyhogy én állandóan érdeklődtem. Szerencsés helyzetben voltak, nagyszüleim, dédszüleim még tudtak nekem erről mesélni, de egyébként amúgy is téma volt ez mindig a családi asztaloknál, úgyhogy igen korán megtudtam már ezeket az információkat.
Családi asztalt emlegettél. Mi volt az, amire még ma is emlékszel, hogy családi asztalnál hallottál, és történelem volt?
Sokat beszéltek második világháborúról, sokat beszéltek a régi időkről, arról, hogy falun milyen volt az élet annak idején. Ugye dédszüleim, nagyszüleim egy ide után Kunfehértóra települtek be. Erről tudtam nagyon sok mindent. A másik családi ágról pedig az itteni halasi életről, közéletről lehetett nagyon sok mindent megtudni, főleg ilyen disznóvágások idején nagyon sűrű volt az összeülés, az ünnepek alkalmával is, úgyhogy nagyon sok mindent lehetett hallani, és hát engem ez érdekelt is ráadásul. Sokan panaszkodnak ugye, hogy jobban kellett volna odafigyelniük, amit mondtak a nagyszülők, meg dédszülők utólag. Ezen keseregnek, én nem keseregek, én nagyon sok mindent megjegyeztem ebből.
Grecsó Krisztián ugye könyvet írt arról, hogy mi mindent érdemes megjegyezni a családi asztaloknál elhangzó mesékből. Hova jártál iskolába?
Ide jártam, ugye én Kossuth utcai vagyok, úgyhogy nem is nagyon kellett messzire mennem. Én az AMK-ba jártam először, ott végeztem el az általános iskolát, majd pedig, hát azt kell mondanom, hogy úttörője, alapítója vagyok 33 másik társammal egyetemben a Szilárd Áron Református Gimnázium 4. évfolyamának. Mi indítottuk el 1993-ban, amire nagyon büszkék vagyunk a mai napig. Jó részt tartjuk is a kapcsolatot. Én azt gondolom, hogy erre tényleg nagyon büszkék lehetünk. És az érettség után pedig Szegedre jelentkeztem, akkor még József Attila Tudományi Egyetemre, a Bölcsészettudományi Karra, Történelem szakra természetesen.
Halas Rádióban vagyunk. Nevezd meg nekem egy-két tanárodat és egy-két osztálytársadat, akit ismerhetnek a Halas Rádió hallgatói.
Én azokat emelném ki tényleg, akikkel én is együtt tudtam működni, meg akikre büszkék lehetünk, akik tényleg kiemelkedő személyek voltak. Dér János tanárurat emelném ki, Magyar Lajosné volt, illetve Andáné tanárnő volt az osztályfőnököm. Én őket emelném ki elsősorban, de én azt gondolom, hogy azt, hogy Bödecs Pál igazgató úrék elindultak ezen az úton. Óbányán volt annak idején a gólyatáborunk, erre nagyon-nagyon emlékszünk mindannyian, azt gondolom. Remek alkalom volt arra, hogy tényleg elinduljon ez az iskola, újra elinduljon itt ez a gimnázium. Nagyon nagy élmény volt például nekem a gólyatáborban az idősebb Hegedűs Lóránttal való találkozás. Én nagyon szívesen hallgattam az ő gondolatait is, elmélkedését is. Igen, hosszú előadást tartott természetesen, de ezek nagyon jó útravalók voltak a későbbi életemmel kapcsolatban.
Kiskunhalason kívül melyik városokban dolgozol, illetve vegyük sorra, mely városban mit dolgozom?
Történelem szak után felvettem még az újságírás szakot, tehát kommunikáció szakos is voltam, illetve politika elméletet is végeztem. Ezáltal Szegeden igen hosszú ideig tanultam, de már az egyetemi időszak alatt dolgoztam. Ekkor különböző kutatócsoportokba vettek fel, Itt elsősorban az emberüldözés, az 1945 előtti emberüldözésekkel kapcsolatban végeztem kutatásokat, a Magyar Nemzeti Múzeum, illetve a Holokauszt Dokumentációs Központ az, akik foglalkoztattak engem, illetve belekerültem egy nagyobb kiadványnak a szerkesztő bizottságába. És ennek köszönhetően már akkor 20 évesen a Kárpát-medence számtalan levéltárába sikerült eljutnom. Felvidéktől egészen a délvidéki, tehát Újvidék, Rimaszombat, Szabadka, Zombor, és hát Magyarországon belül pedig természetesen Szeged, Kecskemét, Budapest, és nagyon sok minden levéltárat már akkor megismerhettem, és akkor kutattam. Aztán az egyetem után a Magyar Nemzeti Filmarchívumba kerültem, mint archivátor. Ott rövid ideig dolgoztam, majd pedig, hát én azt mondanám, hogy szabadúszóként kezdtem el foglalkozni a történész szakmával, illetve nem sokkal később ugye megalapítottuk a Pásztor Tűz Egyesületet, és mint ilyen kulturális rendezvényszervező dolgozom. Jelenleg pedig egy Európa Uniós projektben vagyok benne, mint közösségfejlesztő mentor.
Hamarosan folytatjuk a beszélgetést Végső Istvánnal.
Talpig civilben. Alapítványok, egyesületek és szakosztályok a Halas Rádióban.
Beszélgető társam Végső István történész, a Pásztor Tűz Egyesület vezetője. Eddig arról beszélgettünk, hogy hogyan telt gyermekkora, milyen iskolákba járt, és jelenleg mivel foglalkozik. Most viszont a Pásztor Tűz Egyesülettel, magával, a szervezettel fogunk megismerkedni egy kicsit. Kiskolason a Kossuth utcán van a bejegyzés szerint ez a társadalmi szervezet, és azt hirdetik, hogy ők előadásokat, beszélgetéseket, fórumokat rendeznek, és pár hét múlva 10 éves lesz a Pásztor Tűz Egyesület, amely önmagát hagyományápolónak nevezi. Én jelen voltam az alakuláskor, és összesen 3 problémám volt vele. Ezeket én most elmondom, és István, arra kérlek, hogy reagálj rájuk. Az első problémám az volt, hogy a halasi kultúra szervezésére vannak itt intézmények, iskolák, minek ide egyesület?
Igen, ezt sokan föl szokták tenni, mert azt gondolom, egyébként nem mi voltunk ugye az első egyesület itt Kiskunhalason. Jelenlegi tudásom szerint közel 240 civil szervezet van bejegyezve a városba, tehát mások is úgy gondolták, hogy érdemes elindulni, és vagy a művészeti, szociális, kulturális életbe tevékenykedni, vagy a sport területén. És én azt gondolom, hogy volt bennünk egy hiányérzés 2008-ban, sőt, elmondom, hogy 2004-ben ültünk le barátaimmal először ezzel a témával kapcsolatban, de akkor még én ugye egyetemista voltam, a többieknek a munkahelye volt elfoglaltságuk, tehát nem indultunk el, ez a lényeg, és 2008-ban éreztük azt, hogy most már akkor valamit meg kell tennünk az ügy érdekében, és akkor 2008. január 22-én határoztuk el, hogy elindulunk, és pont azt, ahova téged is elhívtunk, ilyen több alkalmas toborzót rendeztünk, és meghallgattuk az embereknek a véleményét ezzel kapcsolatban, és hát úgy gondoltuk, hogy azért többség dönt, tehát ott egy olyan jó 20-25 embert hívtunk össze annak idején, erre a több alkalomra, és a többség azt mondta, hogy induljunk el, próbáljuk meg, nekik is vannak ötleteik, kiállítások, táncházak, aprók tánca, ezek egyébként voltak, de mondjuk például a táncházak nem voltak 2008 környékén, ezt mi indítottuk el újra Pásztor Tűz Este néven, és azóta már ugye több táncház is van. Tehát mégiscsak hiánypótló volt az, amit mi le tudtunk ott tenni az asztalra. Az egyértelmű, hogy egyébként van egy intézményesített formája a közművelődésnek, de azt érezzük, hogy mi ezt ki tudjuk pótolni, és tudjuk segíteni a különböző intézményeket. Akkor a múzeumban nem volt ennyi előadás például 2008 környékén. A könyvtárban voltak előadások, de ott például nem volt ennyi gyerekprogram, vagy szabadidős program. Abban igyekeztünk segíteni, és hát ugye, amiről még keveset beszéltem, ugye itt ez a Végkúria, Tájház, Sáfrik Szélmalom, ott meg aztán végképp nem voltak igazából olyan jellegű szabadidős kulturális programok, amiket mi mostanában szervezünk.
13 fővel alakultatok, hogy alakul most a létszámotok?
Szándékosan nem vagyunk sokan. Én azt éreztem mindig, hogy főleg Kiskunhalason ilyen osztódással szaporodnak itt az egyesületek, szétmennek. Voltak nagyon rossz példák is, ugye pont abban az időszakban, a 2000-es években ezt láttuk, hogy a nagyon magas létszámú egyesületek azok megszűnnek, ketté szakadnak, három felé mennek, sok a veszekedés, úgyhogy azt gondoltuk, hogy ilyen 20 fő alatt maradjunk, most is így 20 fő alatt alakul a létszámunk gyakorlatilag. Én azt mondom, amit ugye Dobó is mondott, hogy inkább kevés oroszlám, sok nyúl, tehát hogy olyan cselekvő emberekre várunk mindig, illetve olyanokat veszünk föl, akik tudjuk, hogy segíteni fogják az egyesület munkáját.
A másik kifogásom az volt magyar tanárként, hogy a pásztortűz név már foglalt, Halason egyébként is budártüzek voltak, és nem pásztortüzek. Miért viselje ezt egy kiskolasi egyesület, amikor ez valamikor Reményik Sándoréknak az erdélyi folyóirata volt? Hogy lett pásztortűz néven Halasi egyesület? Mi indokolta a nevet?
Hát ugye ezek a budártüzek főleg azért ott a Szöllők környékén voltak, tehát ezek a ilyen szőlőpásztoroknak volt így az elnevezése, a budár. Pásztortüzek voltak a 112 ezer kataszterholdas nagy halasi határban, és például Nagy Cirok Lászlónak is van még egy kiadatlan munkája, aminek az a címe, hogy Pásztortüzek. Úgyhogy ebből is vettük többek között ezt az ötletet. Én amikor felvetettem, több névvariáció volt természetesen, de ezt fogadták el végül. A tagság részéről ez nyerte el mindenkinek a tetszését.
A harmadik kifogásom az volt, hogy fog ez működni, hogyha nincs telephelye, tehát hogyha nincs egy bejegyzett épület, ahova bemehetek a Pásztortűz Egyesülethez, ahol van egy iroda, telefonos kislány, egyáltalán van egy intézményi folyamatosság. Azután most kénytelen voltunk megtapasztalni azt, hogy amikor egy ilyen intézményi folyamatosságban benne voltál, akkor a helyet ismét választottad a nagyobb szabadságot.
Én azt gondolom, hogy minden civil egyesületnek, vagy nagyon sok civil egyesületnek ez komoly problémát jelent. Tehát itt, hogyha mondjuk egy 10 civil szervezetnek van önálló székhelye, akkor lehet, hogy sokat mondok. Igazából ugye az 1945 előtti időszakra volt igazán jellemző azt, hogy a civil szervezeteknek van külön székhelye, van külön épülete. 45 utáni időszakban ugye ezek a civilek megszűnnek, és 90-től vagy 1988-tól élednek újra, és erre találják ki a Boróka civilházat. Tehát gyakorlatilag volt székhelyünk, nekünk ez is volt a székhelyünk, tehát mi a taggyűléseinket, összejöveteleinket ott meg tudtuk rendezni, sőt az aprók táncát is sokáig oda szerveztük. Tehát volt székhelyünk, ez most ugye 2013 óta nincsen, de úgy érzem, hogy mivel nem ragadunk le egy helyszínnél, nem egy félét csinálunk, ugye nem beszélt még arról, hogy önkéntességet népszerűsítünk, hadisírokat mentünk, tehát nincs ilyen szempontból szükségünk egy bizonyos épületre.
Folytatjuk a beszélgetésünket hamarosan Végső Istvánnal, a Pásztortűz Egyesület vezetőjével.
Talpig civilben. Alapítványok, egyesületek és szakosztályok a Halas Rádióban.
Mai beszélgető társam Végső István történész, a Pásztortűz Egyesület vezetője, akivel eddig arról beszélgettünk, hogy hogyan alakultak diákévei, tanulóévei, és hogy hogyan alakult meg a Pásztortűz Egyesület, és hogy miért hiánypótló városunkban ez az egyesület. Az adventi időszakban járt a Csipkeházban nálunk Kudlik Júlia és Szorák Katalin a ti szervezésetekben. Természetesen Kudlik Júlia az adventhez kötődő gondolatait mondta el, Szorák Katalin pedig meglepetésre ugye énekelt. Hogy dől el, hogy melyik neves művészt vagy tudós embert hívja meg az egyesület?
2008-ban még a kezdetén volt egy hosszú listánk egyébként. Én ezt időnként vissza szoktam nézni. Kudlik Júlia például rajta volt már 2008-ban is ezen a listán. Sajnos sokan már meghaltak erről a listáról. Sokakat meghívtunk, de nem akarnak eljönni. Sokakat meghívtunk, akik nem tudnak eljönni, de nagyon sokan eljöttek, hála Istennek. És ugye visszatérve egy kicsit a tagság létszámára, nekünk azért sokkal tágabb az a körünk, én úgy szoktam mondani, hogy szimpatizási körünk, akik minket ellátnak mindig javaslatokkal, ötletekkel, de mi is várjuk mindig. Tehát vannak olyanok, akik nem járnak az egyesületi rendezvényeinkre, és egyszerűen írnak egy e-mailt, vagy megállítanak az utcán, és elmondják, hogy mit javasolnak. És például ez a Kudlik Szvorák műsor is így jött, hogy valaki javasolta nekünk, hogy hívjuk meg. Már a tavalyi évben terveztük, idei évben sikerült ezt megvalósítanunk. Úgyhogy hát én azt gondolom, hogy azért sikerült olyan embereket elhívnunk, mint Romsics Ignác, Szakály Sándor, Rónatas András, Cigány György, akik vagy még nem voltak a városban, vagy nagyon régen voltak, és újra eljöttek, és azért is fontos ez, mert többen közülük elmennek a Csipkeházba ilyenkor, megnézik a helyi múzeumot, tehát ismerkednek a várossal, és viszik, én azt gondolom, vagy hát nagyon remélem, hogy viszik a jó hírét ennek a településnek, egy olyan vendégfogadásba próbáljuk őket ugye részesíteni, hogy ez így emlékezetes maradjon számukra.
Mióta beszélgetünk, azóta folyamatosan ott motoszkál bennem, és most már föl fogom tenni a kérdést, hogy sokféle végzettséged van, de népművelő végzettséged nincs. Mi adta a küldetést arra, hogy egy városi szinten foglalkozzál? Jó, én még a 70-es, 80-as években szocializálódtam a kultúrára. A népművelői attitűdöt honnan veszed?
Ezen már én is sokat gondolkoztam. Arra emlékszem, hogy kisgyerekkoromban is a baráti társaság vagy közösségben én voltam úgy a hangadó, meg tőlem kérdeztek, meg az én véleményem volt a fontos, meg a szervezés. Amikor elkezdtem ugye könyveket írni, akkor is a könyvbemutatókat én szerveztem. Aztán egyetemen például volt egyetemen foci csapatom. Annak is én voltam ugye a szervezője. Úgyhogy talán ezek így szépen összerakódtak, és ott 2004 környékén is hát engem kerestek meg az emberek, a baráti kör, az ismerősi társaság, hogy én indítsam el, én szervezzem, láttak bennem valami fantáziát.
Sok helyszínen szerepel az egyesületed. Ezek közül én messziről úgy látom, hogy a Végkúria az valami miatt kiemelt hely számodra.
2004-ben is már kiemelt helynek gondoltuk egyébként, tehát ez tényleg az ismerősi körből volt egy ilyen javaslat, hogy a Végkúria legyen a helyszínünk. Akkor még elsősorban egyébként csak táncházakban, meg irodalmi estekben gondolkoztunk, ilyen különböző ilyen pörköltes vacsorákkal, és akkor ez később tágult ez az egész repertoár. Tehát a Végkúria volt mindig is az, amire azt gondoltuk, hogy ez egy nagyon jó a népi kultúra szempontjából, a paraszpolgári kultúra szempontjából egy megfelelő helyszín. De természetesen ez később formál. Azt gondoltuk, hogy hát vigyük a többi közintézménybe is a programjainkat, múzeumba, a könyvtárba, ugye Csipkeházba. Tehát fontos az, hogy sok helyre eljussunk, mert hát nem mindenki jár a könyvtárba, meg a múzeumba, meg a Végkúriába se. Így aztán voltak olyan kiállításaink például, amit az iskolákba vittünk körbe. Tehát, hogy ez is ilyen szempontból egy fontos lépés volt, hogy minél többen ismerjenek meg. Próbálkoztunk ugye egyházi intézményekkel is közösen szervezni, így mondjuk voltunk a református imaházban, voltunk már a katolikus közösségi házban is programmal, tehát ez ilyen szempontból nagyon fontos nekünk, és egy kicsit Végkúriára még egyszer visszatérve, azért is fontos helyszín, mert ugye amiatt nincsen Boróka civilház, gyakorlatilag az lenne a civilház, és ezért is fontos nekünk az, hogy az egyszer csak elinduljon és újra el tudjon kezdeni működni.
Jól figyeltem az elmúlt években, hogy a Szélmalmot, mint kulturális helyszínt, azt a te egyesületed találta ki?
Abszolút feldobták nekünk a labdát, akkor még Halas Galériához tartozott, és megkérdezték, hogy a Tájház, a Szélmalom, hát ott ugye nincsenek rendezvények. Látogathatóak, de nincs ott semmi gyakorlatilag. És hát találjunk már ki valamit, mit gondolunk erről. Hát egy fontos műemléke, ugye a város első országosan védett műemlékéről beszélünk, ha a Szélmalmot említjük. És hát elindítottuk, volt ott ugye malomestünk, zajlik még mindig ugye ez a zenélő Szélmalom programunk, de más rendezvényekkel is egyébként kísérleteztünk. Elsősorban ez a zenélő Szélmalom volt az, ami megragadt, és ez tetszik igazából az embereknek, és erre jönnek szívesen.
Pár perc múlva folytatjuk a beszélgetést Végső Istvánnal és önökkel is.
Dolpik civilben. Alapítványok, egyesületek és szakosztályok a Halas Rádióban.
Mai vendégünk Végső István történész, a Pásztor Tűz Egyesület vezetője. Eddig arról beszélgettünk, hogy hogyan teltek a tanulóévek, hogyan alakult meg a Pásztor Tűz Egyesület, illetve hogyan vesz részt az Egyesület Kiskunhalas közművelődési életében. A kutatásaidról még nem beszéltünk. 1979-es születésű vagy, ez azt jelenti, hogy neked jókor jött a rendszerváltás, hiszen jött egy sereg olyan téma, ami addig kutathatatlan volt, vagy nem illett róla beszélni.
Ez pontosan így van, és én sokszor azt mondom, hogy sajnos jöttek ezek a témák, mert ezek nekem is nagyon megtetszettek, ugye főleg itt a 20. század első fele van tele tragédiákkal, Trianon, holokauszt, 56, tehát számtalan olyan téma volt, amihez egyébként nem mertek hozzányúlni. Halason néhány témát úgy megmertek pendíteni, de igazából a mélyebb kutatások azok elmaradtak. Még mindig vannak olyan témák természetesen, ami megmaradt, és lehetne vele foglalkozni, de igazából például most a Málenki robotot, hogyha említem, hát azért se tudták nagyon kutatni, mert forrás hiányban vagyunk még mindig, tehát annyira kevés az anyag, a dokumentum, hát ezt nem nagyon írták le a szovjetek, hogy kiket és hogyan jön, és miért visznek. Vannak szerencsés települések, ahol ez megmaradtak. Például a Kiskunhalas tekintetében nagyon-nagyon kevés az információnk, pedig egy fontos hely voltunk, hiszen gyűjtőtábort hoztak létre a Szegedi úti laktanyába a Málenki robot idején. Tehát, hogy vannak ezek a témák, hát emiatt aztán lehet nagyon keményen személyeskedni, utálkozni természetesen. Nyilván mindig mindenki valamiféle politikát is érez ebben, tehát hogyha valaki 56-tal foglalkozik, akkor biztos jobboldali, ha holokausztal foglalkozik, akkor biztos baloldali. De itt volt például, ami közvetlenül Kiskunhalast megint csak nagyon komolyan érintette, például az 1944-es karácsonyi bombázás. Ugye ez szinte minden könyvben, sőt még az én egyik első könyvemben is úgy volt leírva, hogy hát a németek bombáztak. Az már akkor is nagyon furcsa volt. Én közel 150 emberrel készítettem egyébként különböző ilyen oral history életinterjút, hosszabbat, rövidebbet természetesen, és voltak olyan adatközlők, akik nagyon furcsán néztek, amikor ilyenre rákérdeztem, hogy hát a németek voltak, és akkor mondták, hogy hát ez nem olyan biztos, hogy itt a németek voltak. Mi a németek jöttek volna ide? Hát körülvették éppen Budapestet, 24-én körbezárul az ostromgyűrű, hát volt nekik más dolguk is, nem? Hogy pont egy ilyen kis alföldi városkát bombázanak, és hát igazuk is lett végül, tehát nagyon komolyan nekimentünk. Ehhez valóban kellettek azok, hogy új források táruljanak föl, adatbázisok nyíljanak meg, és ezen az úton el lehetett indulni, tehát én repüléstörténeti szakemberekkel beszéltem, beszereztem azokat a mondjuk bombaformákat, azokat az alakzatokat, amiket akkoriban használtak a szövetségesek, illetve a németek, és megkérdeztem azokat a tanukat, mert kiállították például ezeket a bombákat a városháza mellett. És megkérdeztem, hogy milyen alakzatokra emlékeznek. És a legtöbb ember bizony a szövetségeseknek a bombáira mutattak rá, tehát egyértelműen egyébként, hát délről is jöttek egyébként a repülők, tehát hogy egyértelmű, hogy szovjet bombázásról beszélünk, és nem németről. Hát emiatt aztán persze mindig vannak mindenféle megszólások, én már kaptam névtelen leveleket is természetesen, tehát mindenféle ilyen fenyegetések is érik ilyenkor az embert. Jönnek ezek a nagyon, én azt mondom, buta meg ostoba dolgok, hogy miért nem mással foglalkozom, miért nem a, nem tudom én, a honfoglalással foglalkozom meg ezzel. Nem értik meg, hogy ezek szakterületek, tehát az orvosok között sem mindenki foglalkozik mindennel. A történész is egy szakterület, mint egy tanársa foglalkozik mindennel, nem mindenki egy informatikát, meg történelmet, meg matematikát. Itt nem lehet itt ugrálni a szakterületek, mert amikor én ezt elhatároztam, akkor nyilván ez meghatározta egyrészt a szakdolgozatomat is, meg a kutatócsoportok is meghatározták azt, hogy én mivel fogok foglalkozni.
A történelmi helyszínek megjelölése is a szakmai munkád része. Nem tudom, hogy hány emléktábla jelzi az Egyesület munkáját, de nem csak a régebbi építészeti emlékeink, hanem a 20. századi emlékhelyek is, megjelölt emlékhelyek Kiskunhalason. Melyik emléktáblát vagy emléktáblákat volt a legnehezebb kihelyezni, amikor nagyon kellett dolgozni azért, hogy kihelyezhető legyen ez a tábla?
A legegyszerűbb emléktáblákat természetesen, tehát ezek a műemléki táblák voltak, amire hát nem gondoltuk volna. Ez csak az engedélyeztetés egy évig tartott, legalább 6 hiánypótlással a műemlék felügyelet felé. Hát ez egy borzasztó időszak volt az Egyesület életében, azt gondolom. 12, de egy csomagban 12 műemléki táblát igyekeztünk engedélyeztetni. Hát ezt nagyon nem akarták, úgy látszik. Végül sikerült. Ami azt gondolom az egyik ilyen legszebb vagy legmesebelibb történet, az például a Fáj Andrásnak a kopjafája a Bajza utcában, ami hát jöttek egyrészt önkormányzati képviselő is jött, utcabeli emberek is jöttek, és mondták, hogy hát ők már szóltak ilyen nagy embernek, olyan nagy embernek, nem történik semmi se, és az ott elkorhat, vagy le kellene cserélni, vagy el kellene vinni, vagy a helyére valamit. És végül lett egy olyan mecénásunk, aki hát gyakorlatilag majdnem egy 2 hónap alatt meglett a kopjafa, ami addig évekig húzódó ügy volt. Úgyhogy erre nagyon büszkék vagyunk arra, hogy a Málenki robot emléktáblát fel tudtuk avatni, a vasútállomásnak az épületét, és azt ugye Rétvári Bence államtitkár úr avatta, ez nekünk egy nagyon nagy dicsőség volt, hogy egy ilyen elismerésben van részünk, és ő akkor elmondta, hogy a Málenki robottal ugye az emlékévek kapcsán mi vagyunk az top 5-ös egyesület, aki nagyon komolyan foglalkozik, hiszen különböző rendezvényekkel, konferenciákkal, emléktáblával, vándorkiállítással igyekeztünk emléket állítani ennek a szörnyű tragédiának kapcsán. Úgyhogy ennyi így az emléktáblákkal kapcsolatban, illetve a kopjafánkkal kapcsolatban.
Hamarosan folytatjuk ismét Végső István történésszel a beszélgetést.
Talpig civilben. Alapítványok, egyesületek és szakosztályok a Halas Rádióban.
Mai beszélgetőtársam Végső István történész, a Pásztortűz Egyesület vezetője. Eddig áttekintettük az egyesület életét. Még maradt azért egy-két fehér folt, de a jövőtökkel is fogunk foglalkozni. Nekem a kedvenc Végső témám a kerékpáros alakulat, hiszen a nagyapám is ennél az alakulatnál szolgált, és nagyon nagy örömmel olvastam azt a könyvet, amit erről írtál szerző társaddal. És itt is van emléktábla. Neked miért volt fontos a kerékpáros alakulat Kiskunhalason?
Kezdetben nekem nem is volt annyira fontos, megmondom őszintén. Ezt szintén ilyen ötletként, javaslatként kaptuk. Sőrégi Zoltán részben már foglalkozott ennek az alakulatnak a történetével, és hát ilyen szokásos, ilyen 21. századi dolog, hogy az ember egymásra talál közös témákban az interneten, és akkor innentől kezdve vettük fel a kapcsolatot gyakorlatilag. Én nekem ugye nagyon egyszerű volt a dolgom minden Kiskunhalasról ezt kutatni, de aztán később rájöttünk, hogy számtalan helyen élnek kerékpáros alakulat katonái, vagy leszármazottak, akikkel föl lehet venni a kapcsolatot külföldön is, belföldön. Is. Igazából ugye egy nagy hibája ennek az egész alakulat kutatásnak, hogy magának az alakulatnak az iratanyaga nem maradt meg. Tehát, hogy nagyon ilyen apródonként kellett összeszedni mindent helyi újságból, levéltári adatokból, ahol csak ilyen, valahol csak egy mondat van az alakulattal kapcsolatban. Hadi jelentések és hadinaplók azok, amik segítették a munkánkat, és rengeteg visszaemlékezés. Alasiak szívesen emlékeznek egyébként erre az alakulatra, sok embert érintett, sok embernek az édesapja, nagyapja, dédapja szolgált ennél az alakulatnál, úgyhogy szívesen beszéltek, adtak fényképet, úgyhogy ilyen szempontból nekem is egy ilyen kedvenc témám lett. És hát ugye nem beszéltünk róla, de ugye a Pásztortűz Egyesület a kerékpáros alakulatnak is egy emléktáblát ugye átadott, úgyhogy ilyen szempontból is fontos, hogy emlékezzünk, ne csak egy könyvvel, hanem egy emléktáblával. És hát végül is tényleg ez lett az egyik legsikeresebb könyvem, tehát ez kétségtelen.
Térjünk át itt az emléktáblánál az egyesület jövőjére, avagy terveitekre. Hol lesz legközelebb emléktáblaavatás Kiskunhalason?
Egy nagyon nagy tervünk van ezzel kapcsolatban, már egy régi, ilyen 2009-es tervünk van valójában. Hát keveset akarok róla beszélni, a lényeg az, hogy helytörténetileg fontos személyeknek szeretnénk, illetve fontos épületeknek szeretnénk még emléktáblát avatni. Már idén szerettük volna ezt elindítani, de egyszerűen annyi minden programot szervezünk, ugye egy 30-40 programról beszélünk éves szinten, hogy egyszerűen nem félt bele már a mi eseménynaptárunkba se. Jövőre most már szeretnénk elindítani, ez egy nagy folyamat lesz, annyi titkot azért elárulok, tehát nagyon sok-sok-sok-sok emléktábláról beszélünk, emlékhelyről, és remélem, hogy sikerül azért legalább a harmadát, felét megvalósítanunk majd.
Tudomásom szerint lassan újjáépül a szélmalom. Az újjáépült szélmalomnál mit tervezel?
Azt gondolom, hogy ott ugye egy ilyen projekt keretében valósul meg, tehát nyilván lesznek majd ott egyéb tervek. Azt gondolom, lássuk azt az új szélmalmot, és akkor biztosan lesznek majd ötleteink. Már voltak egyéb terveink is egyébként a zenélő szélmalmon, meg a malomesten kívül. Vannak olyan tervek, amikről tényleg most nem szeretnék még egyelőre beszélni, de azt gondolom, hogy izgalmas lesz, hogyha ezt sikerül megvalósítanunk.
De beszéltünk róla, hogy itt adventkor egy régi tévésztárt sikerült idehozni. Mire számítsanak a Halas Rádió hallgatói, hogy kik fognak érkezni a közeljövőben ilyen híres vendégek?
Mindenkivel tárgyalásban állunk gyakorlatilag. Én mondjuk azt mondanám, hogy Gazda István, aki ugye ilyen művelődéstörténész volt, de gondolkozunk Bálint Györgyben, Bálint Gazdában is, hogy el tudjuk őt hívni, de hát ő már 99 éves lesz például. Tehát, hogy vannak nagy nevek, meg vannak javaslatok, hogy kiket hívjunk meg, dolgozunk rajta. Én azt gondolom, hogy azt kell elgondolni, mint egy ilyen Romsics Ignác vagy Kudlik Júlia, tehát ilyen neves, értékes személyeket fogunk erre a 10 éves évfordulóra is meginvitálni.
Említetted a 10 évet. Amikor 20 éves lesz az egyesületed, akkor nagyon boldog lennél, hogyha...
Ha sikerülne végre úgy részévé válni a Pásztortűz Egyesületnek, illetve a civil életnek, hogy a halasi közművelődés szerves részei legyünk, és nem mint hiánypótló egyesület gondoljanak ránk, hanem mint az egyik civil szervezet.
Köszönöm szépen a mai beszélgetést Végső István történésznek, a Pásztortűz Egyesület vezetőjének. Elköszönök kedves hallgatóinktól.
Köszönöm a lehetőséget.
Riportunkat elérhetik az interneten is, a Halas Rádió hangalbumán. A mikrofonnál Palásti Károlyt hallották.